Sutra. Hogy juthassak a mennyei jusra, úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Korunk influencer típusú kommunikációjával nem lehet hitünk örömhírét a maga teljességében átadni. Hangsúlyozta Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek, a 14. Leó pápa vezette első rendkívüli konzisztórium két napos vatikáni tanácskozása után a táviratérodának. Erdő Péter kiemelte: a konzisztórium hivatalos közlemények nélkül ért véget, mivel a bíborosi kollégium tanácskozása nem az a műfaj, amelynek záró okmánya szokott lenni, vagy amelyet követően az egyházfő rögtön apostoli buzdítást bocsát ki, ahogyan az a püspöki szinódusra jellemző. Miért is tanulmányozzuk mi az ember és a világ helyzetét a különböző földrészeken, országokban? Elsősorban azért, mert Krisztus üzenete az emberhez szól, minden emberhez. Látjuk, hogy az emberiség élete tele van szenvedéssel. Sokan nem látják az életük értelmét, sokan az emberiség jövőjét is nagyon sötéten látják. Sokan elszoktak, vagy rá sem szoktak arra, hogy logikusan gondolkozzanak, vagy mélyebb érveléseket meg tudjanak hallgatni. Bizony, az influencer típusú kommunikációnak igen széles a tere. De tudjuk azt is, hogy a hitünk örömhírét pusztán ezen a módon nem lehet a maga teljességében átadni, hangoztatta Erdő Péter bíboros a távirat irodának. Hozzátette, 14. Leó pápa most be is jelentette, hogy június utolsó napjaira újabb bíborosi tanácskozást hív össze, és tervei szerint 2027-től évente egyszer 3-4 napos konzisztóriumot vezet be. Látszik, hogy a Szentatya különleges figyelmet fordít a lelkipásztori területen dolgozó bíborosok tapasztalataira, mondta Erdő Péter. A rendkívüli időjárás átmenetileg lassítja a MOL egyes vasúti teherszállítmányait, Magyarország üzemanyag ellátása ugyanakkor biztosított, közölte a MOL a távirat irodával. Szállítási nehézségekkel a pozsonyi és magyarországi telephelyek közötti alapanyag és terméktranszferek küzdhetnek, de a társaság ellenőrzése alatt tartja a helyzetet. A havi szinten 100 000 tonnát meghaladó áruforgalmat napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény bonyolítja. A magyar-szlovák határ két oldalán folyamatos a hó okozta akadályok elhárítása. Dolgoznak a vasúti forgalom normalizálásán, írták. A délnyugati országrészeken kiterjedt területen ónos eső hullik, és a következő órákban is jelentős csapadék várható, különösen a határmenti részeken, közölte a Hungaromet Nonprofit ZRT vezérigazgatója az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján Budapesten. Szanka Gábor Gyula arra kér mindenkit, hogy vegye komolyan a riasztásokat. Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, sehol nincs az országban elzárt település és lezárt út. Nem volt szükség lakosságvédelmi intézkedésre pénteken. Az ónos eső okozza a legtöbb aggodalmat. A csúszás veszély extra körültekintést igényel, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában. A miniszterelnök miután telefonon kért jelentést az aktuális helyzetről Pintér Sándor belügyminisztertől, elmondta. Az utak járhatóak, hozzátette. Az egészségügyön nagy nyomás van, és sok a kéz, új és lábtörés. Ugyanakkor a nehéz időjárási viszonyok miatt nem kell átütemezni betervezett műtéteket. Végül az időjárásról. Szakadozik, majd több helyen újra képződik a felhőzet, így nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható, foltokban zúzmarás köt képződhet. Az éjszaka első felében az ország délnyugati déli tájain megszűnik az ónos eső. A csapadékzóna többi része, melyben havazás lesz a jellemző, reggelre kelet-délkelet felé elhagyja hazánkat. Nagyrészt gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -12 és -5 fok között alakul, de ahol hosszabb ideig kiszakad a felhőzet, ott ennél jóval hidegebb lesz, míg a délnyugati határvidéken pár fokkal enyhébb lehet az idő. Szombaton a legmagasabb nappali hőmérséklet -9 és +1 fok között alakul. A nyugati, északnyugati határszélen mérhetünk fagyponthoz közeli, míg kelet-északkelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket. Híreket hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban megismételjük dr. Makkai László görögkatolikus atya, pasztorálpszichológus előadásának bemutatását a Szent Évről. Műsorunkhoz tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berec Renáta.
Nagyon örülök, hogy itt lehetek újból, és hogy veletek együtt tölthetjük ezt a ma reggelt. Egy nagyon izgalmas témát hoztam számotokra, legalábbis remélem, hogy izgalmas lesz, hiszen, mint tudjátok, a Világegyházban Szent Év van. Ez a Szent Év mit jelent számunkra, mit jelent Rómába elzarándokolni, mit jelent Rómába átmenni a Szent Kapukon, és hát egy kis kedvet szeretnék csinálni nektek, hogyha lesz lehetőségetek elzarándokolni, vagy elmenni Rómába, akkor mit nézzetek meg? Hoztam ötleteket, meg hát persze, ki ne szeretné a pizzát, ki szereti a pizzát, ki szereti a finom pasztát, a tésztákat, felnőttektől, ki szereti a jó olasz kávét, kapucsínót, látom, hogy jelentkezők itt megvannak bőven, de hát ezekről is szeretnénk nektek egy pár mondatot mondani, illetve hát a fiúk figyelmét felhívni arra, hogy mit jelent svájci gárdistának lenni, erről majd megnézzünk egy kis filmet. Ki szeretne svájci gárdista lenni, a pápának a testőrségébe tartozni? Fiúkat kérdezem, mert igen, látom, hogy igazgató úr jelentkezik, szomorú hírem van, nem lehettek, mert nem vagytok svájci állampolgárok, de elképzelhető, hogyha Rómába jártok és fogtok látni svájci gárdistákat, akkor megengedik, hogy oda menjetek is. Egy fotót készítsetek. Legelőször is a Szent Évnek a logója látható itt, Jubileum 2025, a remény zarándokai. Ezzel hirdette meg Ferenc pápa 2024. decemberében a Szent Évet, és a logót látjátok, hogy igazából miért is ezek a szimbólumok vannak a logón. Ugye egyrészt a logót 48 országból küldték be a Szentatyának, készítették ezt a logót, körülbelül olyan 300 logót értékeltek, vagy vizsgáltak meg, hogy mi legyen a 2025-ös Szent Évnek, ugye az a figyelemfelkeltő logója. Lehet látni, hogy itt négy alakot a logón, ez négy égtájat jelent, akik a keresztbe kapaszkodva Krisztust keresik, Krisztusra találtak. A horgony ősi keresztény szimbólum, ami azt jelenti, hogy a reménynek a jele, hiszen a Szent Évnek a mottója az, hogy a remény zarándokai legyünk, illetve hát a maga a hullám az azt jelenti a tenger, vagy éppenséggel az, hogy az egyház hajója mindig a vízen van, és hát sokszor vannak ilyen hullámok is az egyház életébe, ezért ilyen hullámos tengert rajzoltak meg, hogy ezzel is kifejezzék, hogy mi gyakorlatilag az élet hajóján Krisztus a kormányosunk, és ő bennünket egy irányba vezet, és lehet látni, hogy ezek a non-figuratív alakok is a keresztbe kapaszkodva találják meg reményüket, találják meg a örömüket és boldogságukat. Tehát erről szeretnénk nektek egy kicsit beszélni, és most, hogy januárban Rómában voltam, és hát pont Gábor atyával beszélgetünk, hogy májusban is megyünk Rómába, de én még októberben is megyek Rómába, tehát lehet esetleg, ha valakinek van kedve csatlakozni, és hogy hoztam saját fotókat is, amit már Rómába a Szent Év kapcsán készítettem. Az első Szent Évet 1300-ban 8. Bonifác pápa hirdette meg. Ez volt a legelső Szent Év. Hát akkor olyan egyházi, világpolitikai folyamatok voltak, amiben Bonifác pápa szerette volna a pápasságát megerősíteni. Az ő idejébe került a pápai tiarára még egy korona, hogy ő a világi hatalomnak is a szószólója, és hát ő aki a világi uralkodók felett is, mint pápa, hatalmat gyakorolhat. Hát eztnek a francia király annyira nem örült ennek az ötletnek, akkor a német-római birodalom már hanyatlóban volt, és a Franciaország elkezdett erősödni, ezt történelemből szerintem még fogjátok is tanulni, és akkor, hogy megszilárdítsa a pápasság tekintélyét és a kereszténységet, 1300 évben a legelső Szent Évet hirdette meg a pápa. A Szent Év azt jelenti, hogy mindig egy egész esztendőt ölel át. És így kezdődött a Szent Év. Hát nem utolsó sorban rossz nyelvek azt mondják, hogy a keresztes háborúk is előtérbe kerültek már a Szentföldnek a visszafoglalása, és a Szent Év kapcsán rengeteg bevételt kapott így Róma, és így a Szent Háborút el tudta kezdeni a pápa. Tehát gyakorlatilag 1300-ban volt a legelső Szent Év, amit 8. Bonifác pápa hirdetett meg. Én 8. Bonifácról annyit érdekességként tudni kell, hogy amikor eltemették és meghalt, egyébként nagyon nagy gondolkodó volt, akkor a francia király pert indított ellene, tehát az első pápa, akinek a halála után bíróság elé kellett állnia. De ezt is fogjátok majd történelemből tanulni, nagyon érdekes az életrajz egyébként 8. Bonifác pápának. És hát én még emlékszem, de még talán több Gábor atya is, amikor Szent II. János Pál pápa a Tertio Millenio Adveniente kezdetű apostoli levelében foglalta össze az ezredforduló jelentőségeit, tevékenységeit, és 2000-ben Szent Évet hirdetett Szent II. János Pál pápa, legfőképpen azért, hogy a következő nemzedék is át tudja adni a hitet, a krisztusi tanítást, és hogy ebben az életünkben is a remény küszöbén átlépve mi magunk is Krisztust öleljük és vigyük magunkkal. Krisztus legyen továbbra is korunkban az a személy, akit nekünk követnünk kell. Itt János Pál pápát lehet látni, aki már itt nagyon öreg, hiszen ő 2005-ben halt meg, és gyakorlatilag ő nyitja meg a Szent Kaput, amin keresztül a hívek milliói mennek keresztül. Tehát 2000-ben volt a az előző szentév, az volt a 26. szentév, és akkor most ebben az évben pedig Ferenc pápa, illetve 2025 decemberében hirdette meg a szentévet a Remény zarándokai címmel, és ez pedig a 27. rendes szentév az egyház történelem folyamán. Tehát ilyen szempontból 25 évente vannak szentévek, illetve volt egy rendkívüli szentév 2015 és 16 között, amikor az irgalmasság évét hirdette meg a Szentatya, ez egy rendkívüli szentév volt, de a 25 évente megrendezendő szentévek sorában ez a 27. Ahogy írtam is, hogy Ferenc pápa december 24-én szenteste a Szent Péter Bazilikában nyitotta meg azt a szent kaput, ami ha szembeállunk a Szent Péter Bazilikával, akkor jobb oldalon tudnak bemenni a hívek a szent kapun keresztül. Ennek van bibliai üzenete is, hiszen nemrég olvastuk az evangéliumban, azt hiszem, hogy most vasárnap, hogy amikor eljön majd Krisztus ítélni élőket és holtakat, akkor akik a jobbján állnak, azok majd a mennyországba kerülnek, akik a balján állnak, azok pedig az örök kárhozatra, és a szent kapuk minden bazilikának a jobb oldalán találhatóak, tehát mi reményeink szerint Krisztus jobb oldalán fogunk állni, és jobb oldalán fogunk majd az ő dicsőséges országába bevonulni. És hát a szent év nagyon elindította az embereket, hogy elmenjenek Rómába, és ezeken a szent kapukon átmenjenek, majd beszélek arról is, hogy mi a jelentősége annak, hogy át kell menni a szent kapun, és képzeljétek el, hogy csak akik hivatalosan be vannak jelentkezve, zarándokok 2025-ben a szent évre, ugye még itt azt írtam, hogy 30 millió zarándokot várnak az olasz fővárosba, képzeljétek el, hogy 36 millió zarándok van már most bejelentkezve Rómába. Tehát az azt jelenti, hogy szinte a repülőgépek, a vonatok, a buszok folyamatosan ott lesznek, és hát Rómában egyébként is, Róma városában napi szinten van 1 millió zarándok, most képzeljétek el, hogy most még plusz 36 millió zarándok van ebben az évben bejelentkezve Rómába, és május 11 és 14 között a keleti egyházak is zarándokolnak Rómába, így bennünket, papbácsikat is vár a pápa, hogy találkozzunk majd vele május hónapban, úgyhogy itt az egyház megyénk is egy ilyen zarándoklatot hirdetett, úgyhogy mi is készülünk elmenni, Gábor atya is jelezte, hogy ő is jön Rómába, úgyhogy még májusban ott leszünk Rómába. Ha valakinek van kedve csatlakozni, akkor még talán a repülőn volt egy pár hely, amikor legutóbb én foglaltam, úgyhogy hát ha van még lehetőség erre. Tehát így indul a Remény zarándoklatai címmel. És lehet látni, hogy a Szent Atya ugyanazt a kaput nyitotta meg, amit Szent János Pál pápa, ez a jobboldali kapu, ha szembeállunk a Szent Péter Bazilikával, és mivel látjátok, a pápa most kórházban is van, meg már kicsit öreg is, így a tolószékből nyitotta meg a kapukat, a szent kapukat a Szent Péter Bazilikában legelőször. De tudjuk jól, hogy ez nem a pápának a bazilikája, a Szent Péter Bazilika, ezt ugye annak idején a zarándokok miatt építették, a pápának a bazilikája a Szent Giovanni Laterano Bazilika, ahol szintén megnyitotta a szent kaput, de érdekesség, ezt talán kevesen tudják, hogy a Szent Péter Bazilika után nem a Lateráni Bazilika kapuját nyitotta meg a pápa, hanem Rebibia területén található egy női börtön, és a második szent kaput egy női börtönben nyitotta meg a Szent Atya. És így, bármennyire is hihetetlen, 5 szent kapu van Rómában, amit a pápa megnyitott. Amint említettem, ez a Szent Péter Bazilika, amit a zarándokok tiszteletére építettek. Aztán a Lateráni Bazilika, ami a pápának a címtemploma, és a pápának a trónja, meg minden itt található. Egyébként képzeljétek el, hogy ebben a Lateráni Bazilikában, ha Rómába jártok, menjetek be, és jobb oldalon található egy dombor, egy mozaik, amin az van elkészítve, hogy Szilveszter pápa koronát küld István királynak. Tehát van magyar vonatkozása is ennek a bazilikának. A falakon kívüli Szent Pál Bazilika, itt Szent Pál apostol bilincseit őrzik egyébként az oltár alatt.
Laudemus vir.
Santa Maria Maggiore Bazilika, itt is van magyar vonatkozású dombormű a kápolnában, az oldalkápolnában, hogy a hunyadiakat legyőzik a törököket, például ez is nagyon szépen megvan, és ez pedig a Rebibia város részben a női börtönnek a szent kapuját nyitotta meg a szent atya, tehát így négy szent kapu helyett öt szent kaput nyitott meg a pápa, és ugye a híveknek, a zarándoklatának az értelme az, hogy ezeken a szent kapukon át tudjanak menni. Sorbálás van, nagyon sokat kell várni, de hát nyilván mi ezen az ötödik szent kapu mi nem megyünk át, mert reményeink szerint nem kerülünk börtönbe, de akik ott vannak, ennek szimbolikus jelentősége van, hogy a rabok számára is a kapu, a nyitottság, a megtérés, a valahová való vezető út szimbóluma lett a női börtönben a szent kapunak gyakorlatilag a megnyitása. A következő, hogy mit jelent áthaladni a szent kapukon, mert ugye beszélek itt kapukról, meg mindenféléről, hát a szent kapu szimbolikus értelemben különleges jelentőséget kap, ez egy igen jellegzetes kép, a nyitott kapu ugyanis lehetőséget ad, hogy áthaladjunk rajta, és belépjünk egy másik világba. Ilyen értelemben, amikor elzarándokolunk a szent kapukhoz, lehetőségünk nyílik arra, hogy belépjünk Isten irgalmasságának világába, és az egyháznak a szívébe. Amikor átlépjük a küszöböt, felidézhetjük János evangéliumának 10. fejezetét, amikor Jézus azt mondja, én vagyok az ajtó, ha valaki rajtam keresztül megy be, üdvözül, ki és bejár és legelőtt talál. Tehát a szent kapuk nem valami mágikus dolgot adnak nekünk, hogyha azon átmegyünk, akkor hú, okosabbak leszünk. Vagy ha valaki átmegy a szent kapu, jobban megy a matematika, hogy átvonultunk rajta, vagy valaki megtanulja a verset, amit már nem tanult meg. Vagy nem tudom, valaki megvilágosodik, hogy mit tudom én, micsoda. A szent kapu pont azt hozzák számunkra, hogy mi belépünk a külső zavarodott világból, a nyüzsgésből, belépünk egy szent helyre, egy szép helyre, és akkor ott az ember átéli annak az örömét, annak a csodáját, hogy valami megérinti, valami szép dolog, ami addig talán elkerülte a figyelmét. Akár a lelkünk szépségére is rá tud az ember találni, és rá tudunk találni arra a szépségre is, amit egy templomnak a az örömet tud nyújtani, a templomnak a meghittsége tud nyújtani számunkra. Úgyhogy én azt gondolom, hogy érdemes, mi már majd elmesélem, mi két szentkapun keresztül mentünk a nagyfiammal, úgyhogy még kettő hátra van, úgyhogy remélem, a Rómába járunk májusban, akkor még a másik két szentkapun is át tudunk haladni, de tényleg nagyon-nagyon sok zarándok van most Rómában, és ezt jelenti a szentkapu, tehát nem valami mágikus tulajdonsága van, hanem inkább szimbolikus értelmezése van a szentkapuknak a megnyitásának. Szent Pál Bazilika Szent Kapuján mentünk keresztül. Itt lehet látni, hogy ide ki is van írva, hogy Porta Santa, és akkor itt ezen a jobb oldali kapun, ami csak akkor van megnyitva, a szenté van, vonulnak az zarándokok, és a Szent Kapun ilyen nagyon szép ősi keresztény szimbólumok vannak, amit hát sikerült lefotóznom. Nem nagyon engednek ott a teremőrök megállni bennünket, főleg ha nagyon sokan vannak, mindig mondják, hogy avanti, avanti, menni, menni, mert hogy ugye sokan mennek be a Szentkapun, de a Szent Pál Bazilikának a Szentkapuját azt sikerült lefotóznom, mert egy reggeli órába mentünk, sokkal több képet készítettem, csak nem mindegyiket töltöttem be, vagy nem mindegyiket tettem föl, és nagyon szépek ezek a szimbólumok, amiket lehet látni egy-egy szentnek a képmása, de ilyen nagyon régi ásatásokból előkerült részeket lehet látni a Szent Kapukon. Ugye ez a Szent Pál Bazilikának a Szent Kapuja. És ha Rómába járunk, és a Szent Kapukon át akarunk menni, akkor érdemes kiváltani ezt az úgynevezett zarándokkártyát, ami ingyenes, és lehet rá regisztrálni, és ha megvan, akkor rengeteg kedvezményt is adnak vele, de nem is ez a lényeg, hanem gyakorlatilag most a Szent Kapukon keresztül, főleg a Szent Péter Bazilikába, már csak így lehet bemenni, hogyha van egy ilyen QR kódod, és ezt ingyenesen kell regisztrálni a telefonodra is, ilyen pontokon, ilyen helyeken, ahol segítenek az önkéntesek, mindenféle nyelven beszélnek, segítenek az önkéntesek, hogy ezt a QR kódot a telefonodra le tud tölteni, és amikor elindulsz a Szent Kapu felé, főleg a Szent Péter Bazilikába, akkor ott a önkéntesek ezt leolvassák, és akkor úgy tudsz bemenni zarándokként, jubileumi szentév zarándokaként a Szent Kapun keresztül. Amikor mi kint voltunk, mi nem csináltunk ilyen regisztrációt, aztán valahogy csak átveregettük magunkat a tömegen, de most én ezt a kártyát például, amit láttok itt, ezt én már most megrendeltem, úgyhogy ha megjön nekem, akkor remélem már májusban ezzel a kártyával tudok menni a Szent Kapukon keresztül. Tehát Róma nagyon felkészült erre az egész szent évre, hiszen, mint említettem, 36 millió embert ott levezényelni. Gondoljatok bele, hogy mennyi szemetet termel ennyi ember például. Tehát a Szent Péter Bazilika környékét minden nap, nem tudom, vagy 50 ember takarítja meg mindenféle gépekkel, rengeteg ásványvizes palack, meg ott még nem lehet visszaváltani, képzeljétek el, csak itt nálunk Magyarországon, Rómában még nincs ilyen 50 forint, vagy nem tudom, hogy visszaváltós, hogy eldobálják az emberek ott az úton, tehát rengeteg tennivaló van egy szent év kapcsán, hogyha ilyen sok embert várnak oda, tehát érdemes azért egy kicsikét ezt így látni, hogy mennyi ember az a 36 millió ember. Igen. Mit érdemes még Rómáról tudni? Hát egyrészt az, hogy Rómában van Magyarországnak szentszéki nagykövete. A szentszéki nagykövetet úgy hívják, hogy Habsburg Lotaringiai Eduard. Edu bácsi, ő itt ül, meg itt is ott van. Ha bármi problémánk van, akkor a Frankó villát kell keresni, amit a taxisok tudnak már, hogy merre van, és itt a szentszéki nagykövetségen az ember kap támogatást, segítséget, ha elvesztetted az útleveledet, a személyigazolványodat, vagy bármi probléma van, akkor itt a nagykövetségre be lehet menni. Itt nincs ilyen biztonsági átvizsgálás, hanem csak becsöngetsz, megmondod, hogy ki vagy, magyarul lehet beszélni természetesen, és ott a nagykövet úr akkor fogad benneteket, és akkor elmondja, hogy mit kell tenni, vagy hogyan tud segíteni. Most, hogy januárban kint voltunk, itt a nagyfiammal voltunk kint, mert ő a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tanul, és lesz ilyen 3 hetes gyakorlata, és hát reményeink szerint akkor itt töltheti a nagykövetségen ezt a 3 hetes gyakorlatát, amit a iskola megkövetelt tőle, úgyhogy Eduard bácsi sokat jár Magyarországra, ez volt már Rakacán is, ha jól emlékszem, ugye, igazgató úr bólogat, Edelénybe is volt? Na, akkor meghívjuk Edelénybe szerintem, mert ő egy hadgyermekes családapa egyébként, magyarul is kitűnően beszél, de ha németül, angolul, franciául, olaszul akartok beszélni, akkor folyékonyan beszél. Amíg ott voltam, 4 nyelven beszélt, mindig más telefont hoztak neki, folyamatosan beszélt egy csomó nyelven, tehát ha valaki nagykövet akar lenni, csak mondom, akkor most kezdjen el nagyon angolt tanulni, németet, franciát, olaszt, ha valaki ilyen területen akar dolgozni, mert az biztos, hogy a nyelvtudás az nagyon-nagyon fontos. A pápai szabóságot akarom még megemlíteni nektek. Ez a Gamarelli nevezetű pápai szabóság. Itt varják a pápáknak a fehér reverendáját, a ruháját. Amikor konklávé van, amikor pápát választanak, akkor 3 ruhát varnak. Varnak egy magas emberre való reverendát, vékonyat, varnak egy alacsony emberre valót, kövéret, meg vannak a kettő között egy közepeset, mert nem lehet tudni, hogy milyen pápa lesz a következő, milyen termetű pápa lesz, és ezt itt a Gamarelli pápai szabóságban készítik el. Hát ez a kirakat, amit lefotóztam itt, hogy ilyen dolgokat csinálnak, vagy gyártanak. Egyébként ez a Pantheon, majd arról is lesz kép, hogy megállunk a Pantheonnal szembe, ha Rómába jártok, akkor a Pantheonnal szembe itt oldalt, baloldalt kell felsétálni, és ott van rögtön ez a Gamarelli. Be lehet menni, ha arra jártok, lehet vásárolni egyébként, vannak ilyen különféle zoknik, lila a püspököknek, a bíborosoknak a piros, a papoknak fekete, 15 euróba kerül, hozzatok nekem majd egyet, ha arra jártok, jó? Tehát nem sokba kerül, hogy szép feketét majd vegyetek nekem, ilyen pápai címer is van az oknikon, meg ott mindenféle ilyen pileolust, amit a fejére, tehát rengeteg mindent lehet kapni, de mondom, a pápai szabóságban varják a pápáknak a ruháját, ezt is érdemes megnézni, ha Rómába jártok. A következő, az a Pantheon, amiről meséltem nektek. Itt a Pantheon, ez az isteneknek a temploma, és itt oldalt kell felsétálni, egyébként ott van 2 jó pizzás, csak jelzem nektek, jó? Itt oldalt kell felsétálni, nagyon jó pizzák árulnak. Itt a másik oldalon, jobb oldalon meg fagy is van, de fú, fantasztikus fagyik vannak. Tehát, úgyhogy erre jártok, akkor ezt a kettőt mindenképpen kóstoljátok meg. És a Pantheonban van egy nagyon szép Mária ikon, itt a oltár fölötti részen, illetve második Viktor Emánuel királynak a sírja van még itt, és a Pantheon arról híres, hogy teteje az lyukas. Képzeljétek el, tehát itt igazából itt a teteje nincs befejezve, és amikor esik az eső, akkor mindig letesztek arról egy ilyen nagy lavort, és akkor abban esik az eső, és akkor az esővíz úgy. De egyébként a napfény bizonyos szögből úgy világítja meg azokat a szobrokat, képeket, ami éppen a napszaknak megfelelő. Azért is van ez a lyuk itt a tetején a Pantheonnak. Egyébként ez nagyon-nagyon szép templom, érdemes bemenni. Most már sajnos ilyen regisztrációhoz kötötték a bejutást, mert a bent lévő értékeket, képeket, szobrokat a sok-sok turistától így védeni is akarják, tehát egy bizonyos időintervallumba lehet most már csak bemenni. Régen, amikor megérkeztünk, simán be lehetett menni, nem kellett ilyen regisztráció, meg most valamennyi pénzt is kérnek érte, 5 euró talán a belépő felnőtteknek, 3 euró a gyerekeknek, de hogy gyakorlatilag most már kérnek ilyen pénzt is, hogy be tudjál menni ilyen. Olyan, mint a Mekibe ez a tapogatós fal, hogy mit akarsz venni, na olyanokon kell regisztrálni magunkat. Én nem szeretem, mindig a lányom választ nekem valami menüt a Mekibe, de itt ugyanolyan tapogatós fal van, úgyhogy a Pantheonhoz így lehet bejutni.
Kedves hallgatóink, műsorunkban megismételtük dr. Makkai László görögkatolikus atya, pasztorálpszichológus előadásának bemutatását a Szent Évről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János és a bemondó Berecz Renáta.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Így szól Mikrónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit, én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A Romkezd podcast sorozat célja, hogy a hallgatóság megismerje az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Roma szakkollégiumának tagjait, célkitűzéseit és munkáját. Az első adásban a kollégium tagjai, Márton Ramona és Szűcs Petra beszélgettek az EKE Roma szakkollégium vezetőjével, dr. Hadnagy Józseffel. Mindezelőtt viszont érkezzenek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
A Storyline az irodalomoktatásban, a Skifi mint biblioterápiás labor, illetve a bibliodráma az osztályteremben. Többek között ezekkel a kutatási területekkel találkozhattak a 6. IRKA konferencián résztvevők a líceumban. A Tittelpál könyvtárban rendezett konferencián az irodalomtanítás, valamint az anyanyelvoktatás megváltozott módszereire hívják fel a figyelmet. A kortársak olvasása nélkül a klasszikusokig sosem fogunk eljutni. Fogalmazott dr. Kusper Judit, egyetemi docens az IRKA, azaz az Irodalom Kanonizáció konferencián, amelyet 6. alkalommal rendeztek meg az egyetemen. A program célja a kezdetek óta töretlen, vagyis minél szélesebb skálán bemutatni az irodalomtanítás, illetve az anyanyelvoktatás módszertanát. A konferencián a kutatók 3 szekcióban mutatták be a választott területet. Többek között olyan témákkal foglalkoztak, mint a bibliodráma az osztályteremben, a történetalkotás, a drámapedagógia és a kreatív írás, valamint a skifi mint biblioterápiás labor. Érettségire felkészítő kurzusokat hirdet az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem a 2026-os évre segítve a középiskolás diákok felkészülését. Elérhető emelt magyar, történelem, német, matematika, digitális kultúra, valamint tervezőgrafika B a felvételi előkészítő is. Az érettségire felkészítő kurzusok ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek. A tervezőgrafika B a szak felvételi előkészítő önköltséges és szintén előzetes regisztrációhoz kötött. A létszám limitált, további információk pedig elérhetőek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hivatalos oldalán.
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Szeretettel köszöntök minden hallgatót, mindenkit. Ez egy nagyon-nagyon szép történet, az inspiráció, meg a megalakulásunknak a történetisége. Úgy zajlott, hogy hallgatók kinnültek a tanszék előtti folyosón, és beszélgettek. Nyitva volt az ajtónk, Ludányi Áginak, illetve nekem is egy irodában ültünk, és hallgattuk, hogy különböző nehézségekről beszélnek, hogyan fogjuk megírni a szakdolgozatot, mi lesz, de nem láttuk, hogy kik ülnek kín. Aztán kiderült, hogy pedagógia szakos hallgatók, meg tanítók voltak, akik bejöttek, és azt mondták, hogy biztos hallottátok, hogy miről beszélgettünk, hogy nem tudnátok valahogy segíteni. És lenne egy ötletünk, és kérdeztük, hogy milyen ötlet, milyen jó lenne találkozni, beszélgetni a romaságról, a roma kultúráról, beszélgetni arról, hogy hogyan lehet egy szakdolgozatot megírni. Nem mondtam el, de hogy magáról a romaságról is beszélgettek a folyosón, hogy nekik ez sokkal nehezebb, hogy otthon nincs könyv, hogy otthon másabb körülmények vannak, és amikor bejöttek és erről kezdtünk el beszélgetni, akkor így tulajdonképpen így elhatároztuk, hogy akkor még ilyen informálisan, de ilyen két hetente így elkezdünk majd találkozni, filmeket nézünk, beszélgetünk, kitalálták ők maguk, hogy de jó lenne, hogyha elhívnánk papót, elhívnánk mamót, tehát az egyik sásznak a nagymamáját, nagypapáját, és akkor elkezdtünk ilyen programokat szervezni az egyetemistáknak is, és azt vettük észre, hogy egyre többen érdeklődnek, jönnek, és egyre több hallgatót is be tudtunk kapcsolni ebbe a közös munkába, aztán pedig jött egy olyan pályázati lehetőség, amely anyagi forrást is biztosított ahhoz, hogy különböző programok legyenek. Úgyhogy egy, mondhatnám azt, hogy alulról jövő kezdeményezés, amely azóta az emberektől jött, akik itt vannak az egyetemen, és ezekkel a kihívásokkal küzdenek.
Hogyan segítik a identitásunknak a megerősítését és a roma kultúra megőrzését?
Ugye említettem, hogy vannak belső programok. A belső programok azok csak a szakkollégistáknak szólnak. Igény alapján sikeres roma életút, roma kultúra, roma hagyományok ápolását célzó kurzus jött létre, és olyan előadókat hívunk, akiket hát a hallgatók mondják meg, hogy kivel szeretnének együtt dolgozni, vagy kitől szeretnének tanulni, és a roma hagyományok azok nagyon fontos középpontba állnak, nagyon fontos középpontban van, vagy fontos ügy a roma nyelv, a lovárinak az ápolás, illetve az elsajátítása. Ugye ezzel kapcsolatban volt pont most a múlt héten a második kurzus, és még lesz kettő, illetve, ahogy mondtam, ez már igazából külsős program, viszont nagyon-nagyon fontos, hogy sikeres roma életutakat mutatunk be az egyetemistáknak, és ezen a mi hallgatóink azok, akik vezetik ezeket a programokat, kérdezik akár egy genetikust, akár egy agykutatót, akár egy olyan híres embert, aki a művészetekben ért el nagyon-nagyon nagy sikereket, tehát hogy ezzel is tulajdonképpen azt a kultúrápolást valósítjuk meg, ami rettentően fontos.
Nagyon sokat dolgozunk együtt, és tudnál arról beszélni, hogy milyen kihívásaink vannak a működés során, és ezeket hogyan oldjuk meg?
Egy nagyon speciális működést valósítottunk meg, én azt gondolom, itt Tegerben, ami nagyon sokszor ilyen példaértékű is így országosan, munkacsoportokban dolgozunk. Tehát, hogy mi azt gondoljuk, hogy, és az elejétől fogva azt gondoltuk, hogy nem nekünk kell megmondani, hogy nektek mit kell csinálni, vagy a szakkollégisták mit csináljanak, hanem a szakkollégisták az érdeklődésüknek megfelelően elkezdenek különböző munkacsoportokba betalálni. Ilyen munkacsoport a rendezvényes, a tutor munkacsoport, hiszen társadalmi felelősségvállalás megvalósítása rettentően fontos kinn a roma telepen, a Szalában. Ilyen munkacsoport a tudor munkacsoport is, amely különböző ilyen tudományos tevékenységeket, illetve a PR munkacsoport, ugye a demokratikus önszerveződésnek megfelelően hallgatói munkacsoport, illetve hát a elnökség, én már nem tudom ezt máshogy hívni, elnökségi munkacsoport is működik. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség, ugyanakkor kihívás is természetesen, hogy a munkacsoportoknak a munkát össze kell hangolni, a munkacsoportokban megjelenő igényeket hogyan lehet tényleg a szakmai programnak a céljaihoz hozzászabni, vagy alakítani. Ez egyik nagyon fontos. A másik nagyon fontos, hogy ez egy olyan közösség, azt gondolom, amely tényleg nagyon szoros együttélésen alapszik. Ami azt is jelenti, hogy ebben az együttélésben elég komoly olyan pontok találhatók, például heti rendszerességgel, két heti rendszerességgel találkozások, amit azért mindenkinek meg kell tudni oldani. Én szerintem az egy elég jelentős kihívás, hogy a szakkollégistáknak ugye az elsődleges feladat az, hogy tanuljanak, illetve diplomát szerezzenek. Ugyanakkor azt is nagyon fontosnak gondoljuk, hogy a szakmai programokon keresztül rengeteg kompetenciát tudnak elsajátítani, rengeteg ismeretet, rengeteg tudást, viszont ezt össze kell hangolni nyilván egyrészt a működést, másrészt pedig a tanulmányokban történő megfelelési lehetőséget, azaz első a tanulás, ugyanakkor maga a működésben is nagyon-nagyon fontos, hogy aktívan részt vegyen valaki. Szerintem az egyik legnagyobb kihívásunk, hogy maga a szervezet szerintem annyi célt tűzött ki maga elé a hallgatók által, hogy ezeket a célokat össze kell tudnunk valahogyan egyeztetni nyilván tanulással, illetve a diplomaszerzéssel. A harmadik nagy kihívás szerintem az, hogy amiről már beszéltem is, hogy nem zárhatjuk be magunkat. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mi szándékosan nem egy külön kollégiumban akarjuk, hogy lakjatok, meg nem azt szeretnénk, hogy úgy lakjatok. Szeretnénk, hogyha a hallgatói közösségnek ugyanúgy a tagja lennétek, mint egyébként simán tagjai vagytok. Tehát ezek nem is kérdések nálunk. Ugyanakkor mégis azt gondolom, hogy azért nagyon-nagyon fontos, hogy mi mindig nyissunk az egyetemisták felé, nyissunk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem polgárai felé, de akár azt is mondhatnám, hogy a itt megjelenő, a környéken megjelenő esélynövelő programok felé, olyan intézmények felé, akik a esélynöveléssel foglalkoznak, a város azon polgárai felé, Eger azon polgárai felé, akik nyitottak az ügyben, hogy a roma és nem roma együttélés az minél jobb és minél virágzóbb legyen. Úgyhogy azt gondolom, ez egy olyan kihívás, amit így mindig a szemünk előtt kell tartanunk, hogy ezek az együttműködések, ezek megtörténjenek, mert így valósítjuk meg azt a célt, hogy a maga működésünk az tulajdonképpen egy együttélést szimbolizál.
Következő kérdéseimet Márton Ramonának szegezem, és azt kérem tőled, hogy mutatkozz be, kérlek, és meséld el nekünk, hogy miért döntöttél úgy, hogy csatlakozol a Roma Szakkollégiumhoz.
Elsősorban én is üdvözlök mindenkit. Én Márton Ramona vagyok, harmadéves gyógypedagógus hallgató, és most töltem a harmadik évemet a szakkollégiumban. Én a tanulmányaim kezdete óta tagja vagyok ennek a szervezetnek, ami igazából nagyon hirtelen jött, mert én úgy jöttem ide az egyetemre, hogy én nem tudtam róla sajnos, hogy működik ilyen szervezet, és az egyik népszerűsítésük során az első héten ismerkedtem meg velük, és nekem rögtön elnyerte a tetszésemet az, hogy tartozhatok egy közösségbe, ahol a romaságomat meg tudom úgy élni, hogy büszke lehetek arra, aki vagyok. És szerintem egyébként ez nagyon fontos, mert eddig az előző tanulmányaim során ez nem teljesen volt így, és most, amikor itt kezdtem, nagyon nyitott voltam rá, mert vágytam is egy ilyen közösségre, illetve nekem nagyon tetszett az, hogy szakmailag nagyon felkészültek, nagyon sok lehetőséget biztosítanak a szakkollégistáknak, úgyhogy igazából ezért.
És miben segítettek leginkább a tanulmányaid és a személyes fejlődésed terén?
Nekem az identitás tudatomat nagyon erősen fejlesztette az, hogy én egy ilyen közösség tagja vagyok. Ugye elkezdtük közösen a lovári nyelvet megtanulni, elsajátítani, ami eddig nem volt része az életemnek, viszont úgy gondolom, hogy ezzel fontos élnünk nekünk romáknak, hogyha már van egy nyelvünk, akkor azt tudjuk is használni, és értsük is. Úgyhogy elsősorban nekem az identitás tudatomat erősítette nagyon, illetve a szakmai felkészültséget, hogy tényleg olyan lehetőségeket biztosítanak itt a szakkollégiumban, ami úgy gondolom, hogyha kikerülünk a nagybetűs életbe, az tényleg hasznunkra fog válni. A tanulmányi fejlődésemben pedig nekem a legfontosabb szerepet a mentori támogatás nyújtja, ami szintén egy nagyon jó lehetőség, mert van mellettünk egy olyan szakember, aki ezt az utat végig kíséri, és ha elakadásunk van, abban is tud segíteni, mint tanulmányi, mint magánéleti szempontból.
Ugye mi nagyon sokat vagyunk együtt, és pont most voltunk egy szervezetfejlesztőn parádon, és azt szeretném tőled kérdezni, hogy hogyan támogat a közösség, ha nehézségek adottak az egyetemi életben?
Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Szerintem nekem a személyiségfejlődésemben támogat egyébként a legtöbbet a közösség, mert én mióta ide kerültem, nagyon sokat változtam egyébként szerintem jó irányba. Eddig volt egy ilyen gátlásom, vagy nem is tudom igazából, hogy mondjam. És ugye elkerülhetetlen az, hogy összesúrlódások legyenek, minden nap együtt élünk, ez elkerülhetetlen. De ezeket mindig közösen oldjuk meg, és egyébként a kommunikációmban nagyon sokat segítettek, hogy ne feltétlenül azt mondjam, amit rögtön az első pillanatban gondolok, hanem tényleg gondolja meg, és tudja megfogalmazni normálisan. Illetve az is nagyon fontos szerintem, hogy hasonló értékrendekkel érkeztünk ide, és hogy bármikor bármi probléma van, tényleg mindig tudunk rá megoldást találni, és meg tudjuk beszélni közösen.
És milyen terveid vannak a diploma után? Érzed-e, hogy a szakkollégium ebben pluszt ad, hogy te ezt el tud képzelni?
A diploma után én a szakmámban szeretnék elhelyezkedni, mint gyógypedagógus, azon belül pszichopedagógia és tanulásban akadályozottak szakirányban. Én a gyerekekkel nagyon szeretek foglalkozni, és nekem csak ez volt tervben egyébként, hogy gyerekközpontú szakmám legyen, amihez egyébként a szakkali nagyon sokat segít, hogy a háttérmunkákat is egyébként, amit nem feltétlenül tudunk elsajátítani itt ez alatt a 4 év alatt például nekem 4 éves a szakom, és ez a tényleg ez a dokumentáció, ez a hogyan bonyolíts le egy eseményt, hogyan kell ezt utána le papírformára hozni igazából. Ebben nagyon sokat segít, illetve abban is sokat segít, hogy ki tudunk menni a szalába a gyerekekhez, és hogy ott igazából a gyakorlatban is tudom használni azt, amit az órákon elsajátítottam, akár egy programon keresztül.
Józsi már beszélt itt a munkacsoportokról, de szerinted te mivel egészítenéd ki őt, hogy hogyan tevékenykedünk mi így hallgatói szemmel?
Ugye, mint már Józsi is mondta, munkacsoportokban tevékenykedünk a szakkollégiumban, és mindenki saját maga választja ki azt, hogy melyik munkacsoporthoz szeretne tartozni, hogy mit érez magához a legközelebb, és miben tudna teljes mértékben jól teljesíteni. Ugye van a tutor munkacsoport, ott a szalasi gyerekekhez járunk ki korepetálni őket, illetve különböző kézműves programokat csinálunk nekik, meg alkalmakkor például farsang, karácsony, ilyenek, ami szerintem egyébként tök jó, mert így lehetőséget adunk a gyerekeknek is, hogy kiszakadjanak a hétköznapokból. Van a PR és marketing munkacsoport, én abban tevékenykedem személy szerint. Annak a munkacsoportnak vagyok most jelenleg a vezetője. Ott a szakkolinknak a népszerűsítése megy igazából, mi kezeljük a social felületeket is, a Facebook, TikTok, Instagram, illetve az rendezvényeinkhez a plakátokat is az egyik hallgatónk csinálja. Van a rendezvényszervező munkacsoport, ott a hallgatók közösen elkezdenek ötletelni, hogy a nagyobb rendezvényeinket, vagy akár a belsős programjainkat hogyan bonyolítsuk le, és ezt utána behozzák a gyűlésre, és közös megegyezés alapján döntjük el, hogy hogy lesz leszervezve a programunk, és igazából az ő lebonyolításuk alatt megy ez az egész. Van a tudor munkacsoport, ott pedig tudományos cikkekkel, kérdőívekkel, szakdolgozati előmenetellel foglalkoznak, illetve a hallgatói bizottság, mint már Józsi mondta, ott pedig az a legfőbb cél, hogy a hallgatói érdekeket képviseljék az elnökség.
Köszönjük szépen! Mi az az üzenet, amit mindketten átadnának azoknak a fiataloknak, akik most gondolkodnak a csatlakozáson?
Én azt mondanám, hogy ne habozzanak és legyenek bátrak, csatlakozzanak. Azt látom, hogy nem mindig könnyű fölvállalni azt, hogy kik vagyunk és honnan jövünk, viszont annál szebb dolog nincs, hogy azzal a hátizsákkal, amivel elindultunk, bárhonnan, azzal a hátizsákból egyszer csak elkezdünk kipakolni, és látjuk, hogy milyen munícióink vannak, meg elkezdünk belepakolni más muníciókat, úgyhogy ez bátorság kell, azt gondolom, hogy ezt a hátizsákot így megérezzük a vállunkon, ez lehet néha nyom, lehet néha nagyon sok lehetőséget biztosít, bátorság kell, úgyhogy én azt gondolom, hogy bátran fogjanak bele és jöjjenek, jelentkezzenek, keressenek bennünket, lépjenek velünk kapcsolatba, mi folyamatosan ezt tesszük, hogy keressük azokat az embereket, akik tagjaink lehetnek.
Igen, egyébként bennem is ugyanez fogalmazódott meg, hogy legyenek nyitottak és ne féljenek, vállalják fel bátran önmagukat, mert én úgy gondolom, hogy ez nem hátrány, hanem büszkeség és előny. Főleg úgy, hogy van egy olyan közösség, ami ezt támogatja, és amiben teljes mértékben elfogadó és bátran lehet az, aki.
Hogyan látjátok a roma értelmiség szerepét a magyar társadalomban a következő évtizedekben?
Különböző számadatok vannak, hogy mennyi roma van Magyarországon. Nyilván, hogy a népszámlálás esetében, amikor, tehát hogy aki romának vallja magát, az a roma. Sokkal többen vannak romák, mint akik romának vallják magukat. Én azt gondolom, hogy azzal, hogy a 11 A Roma Szakkollégium már az elmúlt 15 évben közel 1000 értelmiségi romát segített diplomához, vagy segített az értelmiségi életpályának, vagy a pályának a megvalósítását. Én azt gondolom, hogy ez egyértelmű cél, és egyértelműen látszik, hogy nagyon-nagyon nagy szerepük lesz a romáknak és azoknak a roma fiataloknak, akik itt a szakkollégiumokból kikerülnek, hogy miben nagy szerepük lesz abban, hogy azon a területen, ahol amihez értenek, ami miatt így idejöttek és diplomát fognak szerezni, azon a területen ők bátran és szakmailag ki tudjanak teljesedni, és tudják vállalni mindazt, amiről most itt Ramona is beszélt. Nagyon nagy szerepük lesz abban, hogy ne feltétlenül a többségi társadalom mondja meg azt, hogy mire van szüksége a romáknak, mire van szüksége a bármilyen kisebbségnek, hanem mondják meg azok az emberek, akik ehhez értenek. Ért a többségi társadalom is természetesen, mert azt gondolom, hogy értünk hozzá. Ettől függetlenül szerintem az egy nagyon nagy dolog lesz, hogy azok a roma fiatalok, akik végeztek, meg végeznek majd, ők remélhetőleg a szakkollégiumban azt a felelősséget megérzik, ami egy programhoz, ami egy jelenléthez, ami egy szerepléshez szükségeltetik, mert hogy őnekik szerintem nagyon nagy szerepük lesz abban, hogy ebben megsegítsék azokat a közösségeket, amely közösségek majd irányulnak feléjük, vagy ők fognak feléjük irányulni. Úgyhogy óriási szerepük van szerintem. Nem kell visszamenni, nem kell nem tudom hová menni. Én azt gondolom, hogy aki ezt megtapasztalja, hogy milyen aktív alakítójának lenni a saját társadalmának és a társadalomnak, az ezt a tudást be fogja tudni forgatni, és akkor, amikor beszélgetünk roma és nem roma, akkor nem az lesz érdekes, hogy ki milyen identitással rendelkezik, hanem az lesz a legfontosabb, és az a legfontosabb, hogy egy olyan Magyarországot építsünk, amely azt gondolom, hogy mindenkinek biztosít lehetőségeket, akár kiteljesedni, akár önmegvalósítani. Úgyhogy ez ügyben lesz óriási szerepe szerintem, vagy már rengeteg, vagy nagyon nagy szerepe van a értelmiségi romáknak.
Igen, én is teljes mértékben egyetértek egyébként Józsival, és számomra nagyon jó érzés azt látni, hogy ahogy telnek az évek, egyre több roma fiatal érzi magában azt, hogy ő egyetemre szeretne jönni, és szeretne építeni a jövőjéért, ami szerintem egyébként nagyon jó dolog, hogy nem állnak meg egy bizonyos ponton, és utána ők ott stagnálnak, hanem fejlődni szeretnének folyamatosan, ami szerintem egyébként nagyon jó dolog.
Az utolsó kérdésemhez érkeztünk. Ha egyetlen szóval jellemeznétek az EGRI Roma Szakkollégiumot, mi lenne az?
Hú, nem ez.
Nehéz.
Én azt mondanám, hogy lehetőség. Hogyha csak egy szót lehet mondani, akkor lehetőség, de így folytatnám. Tehát lehetőség a kiteljesedésre, lehetőség az önmegvalósításra, lehetőség az együttműködésre, lehetőség a tanulásra egymástól, lehetőség az együttélésre, lehetőség a diplomára. Tehát, hogy a lehetőséget nagyon nagy dolognak gondolom.
Most bennem kavarognak a szavak, hogy mit is emelhetnék ki. Egy szóval egyébként nem tudnám jellemezni, ami így elsőnek eszembe jutott, az az ugródeszka. Addig a bizonyos pontig, ameddig az egyetemen tanulunk, egy biztos talaj számunkra, és utána, ahogy elrugaszkodunk a nagybetűs életbe, már úgy kezdünk neki, hogy van mögöttünk valami, ami segített a fejlődésünkben. Viszont eszembe jutott egyébként még az identitástudat, a kapcsolatok kifejlődése, a biztos pont, a támogatás, nagyon sok minden nem lehetne szerintem egy szóval jellemezni.
Ezt az utolsó kérdést én is megválaszolnám. Én is azt mondanám, hogy a biztos pont, amit Rami mondott, biztos pont a fejlődésre, biztos pont a kapcsolatok kialakításában, és biztos pont a menedékben is igazából, mert úgy érzem, hogy itt vagyunk otthon, és itt is otthon vagyunk. Köszönjük szépen, hogy velem tartottatok, és köszönöm a hallgatóságnak is, akik végighallgatták a Romcast első részét, és nem sokára jövünk a következőkkel.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, de addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházi.hu oldalon és a Líceum televízió műsorán.
Líceum Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6 és Tokajról a 101,8.